napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 11 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma is a család fogalmának alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazás lesz a műsor központi témája. Ugye már tegnap Márton Árpád jogászt, Kovászna megyei parlamenti képviselő fejtette ki a törvényes hátteret, hogy egyáltalán miért van szükség, pontosabban kifejtette azt is, hogy nem lenne szükség alkotmánymódosításra a család fogalmának a meghatározása kapcsán, mert egy csomó más mellékes törvény tartalmazza már ezt a fogalmat. A mai sajtóban megjelent 3 szenátor véleménye a témával kapcsolatosan, akik tartózkodtak a szavazáson a felsőházban. Mai vendégem pedig egy igencsak lesújtó véleményt fogalmazott meg, és tett közzé Facebook oldalán. Ezzel kapcsolatosan ezt fogjuk ismertetni a mai műsorban, de kitérünk az önkormányzatiságra, az önkormányzatok jelenlegi nehéz helyzetére a költségvetés kiegészítést követően, és hát sajátos helyzetéről is szót ejtünk. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban Horváth Annát, Kolozsvár korábbi alpolgármesterét, az RMDS önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökét. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok!
Mielőtt megkérném arra, hogy érveljen a Facebook oldalán közzétett bejegyzésével kapcsolatosan, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatóknak az elérhetőségeket, mert hogy élőadásról lévén szó, természetesen, hogy önök is bekapcsolódhatnak a mai beszélgetésbe, ha hívják a 0265 22 20 22-es, vagy a 0365 42 44 34-es telefonszámokat. SMS-t írnak a 0740274165-ös számra, vagy pedig elektronikus levelet a naprakészkukac@marosvásárhelyiradio.ro honlapra. Kedves Anna, miért van ilyen lesújtó véleménye az október 7-ére kiírt népszavazásról, és egyáltalán mi az önálláspontja a család, illetve a házasság fogalmának a rögzítésével kapcsolatosan?
A véleményem kifejtésében mindenek előtt azzal kezdtem, hogy egy aránylag könnyű helyzetben vagyok, hiszen a többségi véleménynek megfelelően és vélekedésnek megfelelően konzervatív emberként én a házasságot, valóban a magukat egymás mellett elkötelezni akaró férfi és nő kiváltságának tartom, illetve úgy gondolom, hogy ez az is kell maradjon. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezt az állapotot, a jelenleg érvényben lévő polgári törvénykönyv most is, ebben a pillanatban is előírja. Természetesen hozzá kell tennem azt is, hogy demokrata emberként és a romániai demokrata, magyar demokrata szövetség tagjaként és tisztségviselőjeként én tiszteletben tartom mindazokat az embereket, akiknek a véleménye az enyémtől különbözik. Ugyanakkor fontos azt is elmondanunk, hogy valóban egy fontos kérdése a jelenlegi román társadalomnak, a centenáriumát ünneplő romániai társadalomnak, úgy a magyar közösségnek, mint a többségi társadalomnak a családok védelme, a családok támogatása. És egy nagyon fontos kérdés lenne az, egy nagyon fontos elvárás az, hogy valaki végre igazán tűzze a zászlajára ezt a kérdést. Na most ezzel a felvezetéssel szeretném taglalni azt a lesújtónak nevezett véleményt, amely valóban lesújtó, és kizárólag a referendum így módon való kiírására vonatkozólag lesújtó. Én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetet, amelyet, mint mondottam, jelenleg is taglal, rögzít törvényben a polgári törvénykönyv. Igen, el lehet gondolkodni azon, és igen, figyelemmel kell kísérni, és figyelmet kell szentelni annak a több mint 3 millió aláírásnak, és aláírásával a kezdeményezést támogató állampolgár véleményének, hogy jók lennének családi, jók lennének alkotmányos garanciánk is arra, hogy ez az állapot így is marad. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az RMDSZ évek óta hangsúlyozza, évek óta kéri azt, hogy a jelenlegi alkotmány teljes egészében újra kell gondolni. A jelenlegi román alkotmány ezersebből érzik. És ha csak a hatalmi ágak szétválasztásáról, ugye, hogy egy olyan kérdésre hivatkozzak, amely ma is nem véletlenül foglalkoztatja nagyon intenzíven a román társadalmat, ugye az igazságszolgáltatást, az igazságszolgáltatás körül felmerülő nagyon komoly és fontos problémát. Az emberi, és hát nem véletlenül, ugye mi erdélyi magyarokként a kisebbségi jogokra vonatkozó részek, a decentralizáció erősebb kodifikálása, mind olyan kérdések, amelyek ebben a pillanatban legalább ilyen súllyal és legalább ilyen súlyos problémaként jelentkezve alkotmány módosításra várnak. Tehát az egész román alkotmányt át kellene gondolni, és nem ezt a pontszerű kérdést kiemelve újra szövegezni egy cikkeit ennek az alkotmánynak. Na most persze, hogy én nem akarom megkerülni a kérdést, és nagyon sokszor sokan emlegetik ennek a kérdésnek a fejtegetésében a magyarországi megoldást, a Magyarország alaptörvényének a cikkejeit. És én azt mondom, hogy ezt jó, ezt a szöveget pontosan ismerni, hiszen a magyar alkotmány sokkal okosabban, sokkal körültekintőbben járja körbe ezt a kérdést, végül is egy hasonló megoldásra jutva. Ez az alkotmány azt mondja, hogy Magyarország védi, nem meghatározza, mint a román alkotmány, védi a házasság intézményét, mint a férfi és nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint védi a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Na most ez egy egészen, bármennyire ugyanazok a szavak ugye fordulnak elő valamiféle egymás mellettiségben, ez egy egészen más megközelítése, és egy egészen más hozzáállás egyrészt ugye a család és a házasság fogalmához. Itt fontos elmondanunk azt is, hogy a román alkotmány a jelenlegi megfogalmazásban is, és erről is írtam és vélekedtem, hogy a jelenlegi megfogalmazásban is problémás, hiszen a jelenlegi megfogalmazásban is bután kirekesztő, hogy így fogalmazzak. A román alkotmány ebben a pillanatban ugye meghatározza, nem azt mondja, hogy az állam milyen formában védi a családot, hanem meghatározza a családot, és azt mondja, hogy familia szentem jázza bekaszat a realiber konszincitant reszoc. Na most ez már eleve melegházasság ide vagy oda felvett néhány kérdést, hogy mi van, és felvett az alkotmány elfogadásának, ilyen formában való elfogadásának óta, tehát 1991 óta bizonyos kérdéseket. Hogy mi van az egyszülős vagy élettársi kapcsolatban élő emberekkel? Milyen alapon fosztjuk meg őket például attól a joguktól ebben a megfogalmazásban, hogy családként fogadja el őket, családként határozzák meg magukat, és családként igen fogadja el őket a társadalom. Na most mindezeknek a felvetése mondatja azt velem, hogy valóban ez egy pótcselekvés ebben a formában és ebben a pillanatban, mindaddig, amíg nem a nagy, valamennyi nagy problémát összegző és koherens módon újrafogalmazó alkotmánymódosításról van szó, hiszen eltelt ugye jó néhány év a legutolsó alkotmánymódosítás óta, a referendumot nem lehet évente szervezni alkotmánymódosítás céljából, és igen, felesleges pénzkidobásnak is, hiszen rengetegbe kerül egy ilyen referendum megszervezése. Rengeteg pénzbe kerül, és ebből a pénzből nagyon sok valóban olyan valós családtámogatási, családpolitikát meghatározó, közép és hosszú távon meghatározó intézkedést lehetne és kellene eszközölni, amely azokra azokat a családokat is olyan módon segíti, akiket ebben a pillanatban a legesleg főképpen, ahogy én fogalmaztam, a mindennapok nyomasztó terhe, a nagy, egyre nagyobb mértékű, azt is mondhatnánk, tömeges külföldi munkavállalás terhe, a kiábrándultság, és miért nem még ennél sokkal konkrétabban, ugye a családon belüli erőszak, az alkoholizmus, és az egymásra fordítható idő nagyon nagy mértékben egy csökkenése veszélyezteti. Nos, ezeket a családokat, illetve a családokat általában, például a gyermekvállalás magukra vállaló és gyermeket vállaló családok támogatására végeztem egy rövid fejszámítást, persze nagyon sok ilyen fejszámítást lehetne végezni. Ugye eredetileg az egynaposra hirdetett referendum esetében 50 millió eurós költséget satszoltak, vagy költségre becsülték ennek a referendumnak a lebonyolítását. Ma már ez sokkal több pénzbe kerül, úgy tűnik, hiszen két naposra ahhoz, hogy a 30%-os küszöböt elérje, részvételi küszöböt a referendum, két naposra tervezik ezt a folyamatot, és ez még több pénzbe kerül. Na most akár egy 50 milliós költséget figyelembe véve, csak egy számot mondok, hogy legkevesebb 100 állami bölcsödét lehetne építeni, ami ugye 10 000 gyerek, illetve 10 000 gyereket vállaló család megsegítésére lenne alkalmas abban a Romániában, ahol ebben a pillanatban alig 20 000 bölcsödei helyet biztosít az állam a 3 éven aluli gyerekek ellátására. És ezek fontos kérdések, ez nem populizmusból kiszámolt számok ezek, hanem valóban olyan problémakör, például itt Kolozsváron, de meggyőződésem és információim szerint nem csak Kolozsváron, hanem mindenütt az egész országban, hogy ugye a 3 éves kor alatti gyerekeket gyakorlatilag, akiket óvodában még nem vesznek fel, nem tudja a család elhelyezni, nem tud az anyuka visszatérni a munkahelyére. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel kellene ebben a pillanatban is, és lenne nagyon fontos foglalkozni, és folyamatosan, ha már még egyszer Magyarországra visszatérve a magyar példát vesszük, és vehetni a román többség is alapul, akkor meg kellene nézni azt, hogy egy ott is nagyon komoly kérdést jelentő családpolitikai kérdést és demográfiai problémát jelentő folyamatot hogyan tudott, és milyen odafigyeléssel és intézkedésekkel tudott a magyar állam megállítani és megfordítani, megváltoztatni. Egy olyan országban, ahol ma már például ingyenes iskolai étkeztetésben, ingyenes délutáni foglalkoztatásban részesül minden gyerek a család jövedelmétől függetlenül. Egy olyan országban, ahol családi adókulcs van, amely nagy mértékben csökken, vagy a bevállalt, tehát a vállalt, illetve a gyerek szám függvényében. Egy olyan országban, ahol családi otthonteremtési kedvezményt vezettek be évek óta. Nos, ezekre kellene, azt gondolom, a család védelmében és más dolgokra is, valószínűleg ennél több és jobb kezdeményezésre is kerülhetne sor, abban az esetben, ha valós problémákra valós válaszokat és megoldásokat próbálnánk kínálni a romániai családok védelmében.
Egy kicsit zárójelet nyitné szíves engedelmével, mert hogy az ön által többször is említett magyar alkotmány európai szintére nem jó. Ezt láttuk a múlt heti történések alapján. Most természetesen nem a család meghatározása miatt, hanem, ha bár az is végső soron, mert hogy a keresztény lét alapja ugyebár a család, és ez nem mindenhol tetszik a fejlett Európában, meg is lett az eredménye. Na már most ez, amiket ön felsorolt, hogy szerepelnek a magyar alkotmányban egy bizonyos kör elmélete szerint diktatúrához vezetett, és hogy Magyarországon ez tapasztalható. Nem tudom, hogy mit mondjak. Egyéb iránt maga az is érdekes dolog, hogy minden, amit ön elmondott, ez rendben van, tiszteletben van, viszont ön azt is elismeri, hogy egy igen csak konzervatív közegből ben szocializálódott, és ott nagyon nagy szerepe volt az egyháznak, mai napig is. egyes vélemények szerint ott, ahonnan ön, ahol ön született, Szentföld van mai napig is, és érdekes módon a magyar történelmi egyházak egyetértenek ezzel az alkotmánymódosítással. A politikusok körében viszont már vita témáját képezi. Inkább az idősek értenek egyet, és verik a vasat, mondván, hogy két kézzel is megszavazzák majd az október 7-i népszavazáson. A fiatalabbak már nem annyira. Tehát ilyen tekintetben ez vita témáját képezheti a szövetségen belül, a magyar politikusok körében, és hogyan látja, mert azt is említette, hogy pénzkidobás, és itt kérném azt, hogy az alpolgármesteri tapasztalatát is említse meg, megyet helyezeladba, mert hogy bizonyos szociális segélyek vannak, tehát annak függvényében is, ha család meghatározása így bebetonozódik, akkor lehet, hogy bizonyos rétegek majd nem részesülnek a továbbiakban nekik járó juttatásokban. Tehát elég zavaros a helyzet jelen pillanatban, igaz?
Nagyon zavaros a helyzet. A szövetségen belül is vitatárgyát képezte és képezi, és így van ez rendjén, hogy vitatárgyát képezze, és különböző vélemények fogalmazódjanak meg, hiszen a Romány Magyar Demokrata Szövetség a teljes erdélyi magyar társadalom véleményének, vélekedésének és közösségének a leképződése. Na most, mint mondottam, az alkotmánymódosítás szükségességével én magam is egyetértek, de nem így, és nem ilyen formában. Nem csak erre az egy aspektusra vonatkoztatva, mert így több kárt okoz, mint amennyi problémát esetleg megoldana, vagy megoldhatna. A jogi szövegek, illetve a jogi intézmények kikristályosítása, helyretétele akár jelen esetben, a fogalmak elválasztása, a jelenleg is egybemosott család és házasság fogalmainak a szétválasztása érdekében, és megint csak Magyarországra térek vissza, bármilyen más vélekedések mellett is. Magyarország jóval az alkotmány ilyen szerű megfogalmazása előtt, amelyet ugye előbb be is idéztem, rendezte a polgári törvénykönyv szintjén a bejegyzett élettársi kapcsolat kérdését. Na most a bejegyzett élettársi kapcsolat mindazoknak bármilyen típusú házasságra vonatkoztatva nyitott, akik nem kívánnak a jogrendben előírt házasság intézménye szerint elköteleződni egymás mellett. És ez a bejegyzett élettársi kapcsolat fogalmának, jogi fogalmának a bevezetése azokat a kérdéseket is megoldja, illetve választ ad, amelyekre ön a kérdésének a második felébe egyáltalán nem mellékesen utalt. Hiszen ennek a hiányában szociális juttatásokról beszélhetnénk, de beszélhetünk olyan mindennapi helyzetekről is, ugye, amikor a az alkotmányt követő különböző törvények például azt szabályoznak, hogy az élet-halál között lévő emberhez csak családtagok mehetnek be látogatóba a sürgősségi osztályra. Na most nem kell én azt gondolom ezt kifejtsem, hogy milyen helyzetekhez vezethet, és milyen helyzeteket szülhet az, hogyha bizonyos esetekben így marad, és ennyi marad, mint ahogy ennyi is, ugye ebben a pillanatban a román jogrend szerint az összemosott formája a család és a házasság fogalmainak. Tovább kell azt gondolom, tovább kellett volna, és tovább kell gondolni azt, hogy mit szeretne az állam, és nagyon sokkal nagyobb odafigyeléssel kell általában véve a jogi szövegeket megnézni, megfogalmazni, különösképpen akkor, amikor egy referendum szerű és formájú közvitára írunk ki bizonyos kérdéseket. Nem mellékes, ami engem végtelenül foglalkoztat, hiszen egy 17 és egy 14 éves gyerek édesanyja vagyok, akik tudom azt, hogy mint sokunk gyermekei, ugye az internet világában szocializálódtak. Na most egy ilyen témát taglaló referendumot megelőző több hetes kampány időszakában elkerülhetetlen az, hogy olyan szélsőséges nyelvezetben, olyan szélsőséges tartalommal megfogalmazott vélemények kerüljenek majd felszínre, és ezeken a felületeken keresztül ugye hassanak, negatív hatással legyenek a fiataljainkra, amelyeknek semmiféle határt nem lehet gyakorlatilag szabni. Egyik vagy másik oldalon megfogalmazott vélemények. Én mindig is a vita, én mindig is az értelmes, kreatív és főleg demokratikus módon lefolytatott beszélgetéseknek voltam a híve. De nagyon-nagyon meg kell azt nézni, hogy még egyszer, amikor egy ilyen referendumot kizárólag és kihegyezve egy ilyen nagyon nem kényes, hanem inkább érzékeny témára kihegyezve, mint mondottam, indítunk el, és erre vonatkozik egy referendum kiírása, akkor meg kell azt is nézni, hogy mi lesz ennek a társadalmi hatása. Annak a néhány hétnek, amelyben ezt a kérdést sokszor, sokan körbe fogják járni.
Érkezett SMS, Zoltán írja, hát a magyarok már rég tisztázták a családfogalmát az alkotmányokban. Mi még beszélni is óckodunk róla. 50 év elmaradást mond a vicc. Van még idő, írja Zoltán. Hát egyéb iránt ez az 50 év, ez visszatérő motivum, mert most egy kicsit eltérünk a témától, ugyanis ön a Kolozsvári Napok alkalmával rendezett szájkarátén egy nagyon érdekes kijelentést tett, és nagyon meg is akadt rajta a szemem, hogy az itteni emberek 50 éve nem tudják levetkőzni azt a rossz szokásukat, hogy mindent fentről várnak. Ezt tapasztalta a mindennapi életben is, és főleg a polgármesteri tevékenysége kapcsán?
Én legesleg inkább önkormányzati tevékenységem során, illetve hát önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökeként az RMDSZ-nek tapasztaltam ezt, de egy kicsit tudományosabb háttere is van ennek a történetnek, hiszen én a tanulmányaimat regionális fejlesztésekre vonatkozó tovább tanulás terén folytattam ugye az egyetem elvégzését követően. És valamennyi szaktanulmány szakértői vélemény feltárta azt, illetve sokféleképpen körbejárta, hogy főként Közép-Kelet-Európában jellemző az, hogy az Európai Unió által egyébként elvárt horizontális, tehát partnerségi együttműködés az önkormányzatok között, és maradjunk akkor ennél a fejezetnél, inkább egy tartalom nélküli forma, hogy ugye újra visszahozzam ezt a megfogalmazását, sok-sok minden egyéb másra vonatkozó megfogalmazását kellene honnannak a szövetség elnökének. Na most ez azért, ez tetten érhető, ez szerintem mindenki megtapasztalja akár a saját településén, vagy a saját munkájában. Az Európai Unió erőlteti, jó értelembe véve erőlteti ezt a típusú együttműködést a különböző gálok, meg mindenféle szaknyelvben különböző rövidítésekkel elnevezett hálózatok kialakításának a formájában. És ezek Romániában is, Magyarországon is, más közép-kelet-európai országban is létre is jönnek, hiszen ez egy pályázati lehetőséget nyit meg, illetve hát enélkül nem lehet bizonyos pénzügyi alapokra pályázni. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy legtöbb esetben nem tudjuk, és nem tudják az önkormányzataink feltölteni ezt valós tartalommal, tehát nem egy valós igény szüli ezeket az együttműködéseket, pedig nagyon nagy szükség lenne erre, hiszen bizonyos problémák megoldása gyakorlatilag lehetetlen ilyenszerű együttműködések nélkül, vagy ha lehetséges is, mérhetetlenül hatékonytalan, hogy ezt a magyar talán szót használjam. Tehát a hatékonyságok nagyon megkérdőjelezhető. Gondolok itt szemétgazdálkodástól, akár iskola működtetésre. hiszen nagyon sok helyen már látjuk, tapasztaljuk azt, hogy létre kellene hozni, vagy létre kell hozni azokat a regionális oktatási, vagy kistérségi oktatási központokat, amelyekbe való beutaztatása a kisdiákoknak a fő célja az együttműködő önkormányzatoknak. Persze, hogy ebben nem csak az önkormányzatban dolgozók, hogy mondjam, elzárkózása vagy vonakodása ezektől az együttműködésektől, hanem a törvénykezés is nagyon-nagyon sok esetben akadályt jelent. Az ilyenszerű együttműködések finanszírozására, vagy ha lehetőség is van, akkor nagyon nehézkes elszámolási módja ezeknek az együttműködéseknek, vagy együttműködések által szűrt költségeknek. Na most... Igen, valóban mi ebben az irányban kell elmozduljunk, valóban az a közigazgatási törvénykönyv, amely egy alapját és egy keretét teremti meg ebben a pillanatban, az RMDSZ több mint 80 módosítási javaslata nyomán ezeknek az együttműködéseknek tovább kell menjen, és olyan másodlagos törvénykezéshez kell elvezessen, kormányhatározatok, normatívák elfogadásához, vagy más törvények módosításához, amely segíti, könnyíti, támogatja ezeket az együttműködéseket. És hát igen, a decentralizáció önmagában is, amit annyit és annyiszor és annyiféle helyzetben hangoztatnak az RMDSZ-ben dolgozók, parlamenti képviselők és önkormányzati képviselők egyaránt, hogy ne ahhoz szoktassuk továbbra is annyi évtized után az önkormányzatainkat, hogy egyenként fel kell szaladgálni, ugye jobb hiány, jobb megoldás hiány Bukarestbe, a különböző minisztériumokba kalapulni, hogy így fogalmazzak, és könyörögni egyéni akciókban a különböző beruházások finanszírozása, támogatása érdekében, hanem lehessen ezt ebben a formában is, lehessen ezeknek érvényt szerezni, érvényre juttatni, és a helyben megtermelt összegek minél nagyobb hányada maradjon meg helyben, illetve az újraelosztás, mert ez is egy szükséges fejezete ugye az állami költségvetésnek, hogy mindazoknak az önkormányzatoknak, akik nem képesek, nem tudják vidéki kis önkormányzatok megtermelni a saját beruházásaiknak, a saját feladataik, rájuk rótt feladataik ellátására a szükséges összeget. Nos, ez az újraelosztás is sokkal átláthatóbb, sokkal demokratikusabb kritériumok alapján történjen meg, ne, mint mondottam, az egyéni lobby hatására és az egyéni lobbyerő következménye vagy eredményeként.
Ha már átértünk az önkormányzatiságra és erre a területre, akkor szintén egy kemény hangú állásfoglalásra térjünk át, ugyebár az önkormányzatok helyzetére a költségvetés kiegészítést követően. Nos, ez mind szép és jó, amit ön elmondott, csak hogy éppen az ellenkezője tapasztalható a mindennapi életben. Központosítás, források levágása és az önkormányzatoknak lehetetlen helyzetbe hozatala. Ez tapasztalható jelen pillanatban. Mennyiben tudnak önök, mint ügyvezető elnökség segíteni ezen? Nem tudom, hogy mennyi eszköz van rendelkezésükre, hogy esetleg forrásokat tudjanak az önkormányzatok számára valamilyen módon, természetesen a politikum bevonásával is, a kormánytól kicsikarni.
Az RMDSZ egységesen, tehát nem ügyvezető elnökségi szinten, hanem mint szervezet.
De gondolom, hogy a stratégiákat azokat önök állapítják meg és dolgozzák ki az ügyvezető elnökségen, nem?
Az igényeket, illetve hát a problémák feltározását összegezzük mi, és tudjuk közvetíteni mindazok fele, akik a bukaresti kormány fele tudják ezeket továbbítani, illetve érvényesíteni. És így van, ez rendjén. Na most természetesen, amire ön is utal, az egyrészt a múlt évi változtatásai a központi költségvetés leosztásának, tehát mindazok a változtatások, amely már akkor előrevetítették azt, hogy nagy mértékben megnehezítették, ha nem is ellehetetlenítették az önkormányzatok helyzetét, és ez a most idei év közepén körvonalazódó helyzet, ez borítékolva volt, hogy így fogalmazzak. Na most persze, hogy ebből kifolyólag nem csak a magyar önkormányzatokat érintette ez a helyzet, de természetesen minket ugye ez foglalkoztat. Az év közepén eszközölt költségvetés kiegészítés részben orvosolta ezeket a helyzeteket. Tehát a működésekhez szükséges, az önkormányzatok mint intézmények működéséhez szükséges összegeket biztosította, de ugyanakkor nem oldotta meg olyan területek az eddigiekhez hasonló finanszírozását, mint például a gyermekvédelmi rendszer, mint például a szociális rendszer, pontosan azok a területek, amelyeknek ellátása már önkormányzati hatáskörbe került, tehát a felelőssége is, és ezért szült ez a helyzet országszerte hatalmas felháborodás. Na most az önkormányzataink egymással is ugye kommunikálva, ezt a kommunikációt mi segítjük, hogy különböző tűzoltó megoldások körvonalazódjanak. Ideiglenesen megoldották, tételesen Tamás Sándor, Kovász megyei tanács elnöke nyilatkozta, hogy ideiglenesen október végéig megoldották ezt a helyzetet, de nem tudják hogyan tovább. És igen, igaza van neki és valamennyi önkormányzati vezetőnknek abban, hogy a legaggasztóbb, hogy a kormány részéről semmilyen elképzelés nincs ebben a pillanatban arra vonatkozóan, hogy mikor és miként fogják rendezni ezt a helyzetet. Na most valószínűleg vélhetőleg, és ez az RMDSZ elvárása is, és igénye is a román kormánytól, hogy még egy októberi költségvetés kiegészítéssel további összegeket utaljanak ki azoknak az önkormányzatoknak, akik ilyen helyzetbe kerültek. És valamiféleképpen, ugye már sikerült a költségvetés leosztására vonatkozó beszélgetéseken ennek érvényt szerezni, hogy a jövőjétől kezdődően, és ez az RMDSZ kezdeményezése volt, és az RMDSZ érdeme továbbra is, hogy ezt ennek érvényt tudott szerezni, ha bár csak a jövő évtől kezdődően, változzon ez a múlt év végén oly bölcsen, idézőjelt tessék oda tenni, bölcsen elgondolt reformja a központi költségvetés elosztásának. Tehát én azt gondolom, hogy bár egy sziszifuszi, folyamatos sziszifuszi és kudarcokat magába hordozó munkáról van szó, de fontos az, hogy ne lankadjanak, és ne, a kollégáink sem lankadjanak, és folyamatosan igyekezzenek olyan megoldásokkal korrigálni ezeket a félrecsúszásokat, amely visszahozza egy kicsit az önkormányzatok szemszögéből ezt az egyáltalán nem jó helyzetet.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 44 perckor a Napra Kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Horváth Anna, Kolozsvár korábbi alpolgármestere, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke. Nem tudtunk túl sok rózsás információval szolgálni a témák kapcsán, amiről eddig szót ejtettünk. De hát akkor összegezzünk, kedves Anna. Az van a háttérben, és egyre nyomatékosabban állítják elemzők, hogy mindez a október 7-i referendummal kapcsolatosan feldobott labda sorozat, ez csak figyelem elterelés. Azt is állítják, hogy még nem hivatalosan, de már államelnöki választási kampány van, és az erőviszonyok azok, tehát az egymásnak feszülés a két tábor az tapasztalható és kézzelfogható. Másrészt
vagy, pedig... hogy még közelebb hozzuk ugye a témát, Európa parlamenti választásokra kész, Európa parlamenti választásokat előkészítő és azt a kampányt megelőző időszakra.
Igen, és hát ugyebár az is köztudott, hogy mi van a kormányzó, fő kormányzó párton belül, tehát, hogy ezzel akarják amúgy elterelni a figyelmet a valós gondokról.
Az önkormányzatokkal kapcsolatosan még engedje meg, hogy megjegyezzem azt, hogy azért a tartalékukat is jól megnyírbálta a kormány, tehát visszaszippantották, tehát ott vannak az önkormányzatok és a hagyományosan erős önkormányzatok, akik eddig Európai Uniós pénzeket tudtak lehívni, most már az önrészt sem tudják a pályázatokba garantálni, mert hogy ezeket is szépen visszaszippantott a bukaresti központi hatalom. Tehát ilyen tekintetben is. Nem beszélve arról, hogy a kormány az beruházásokra mennyi pénzt adott negatív irányba. Tehát nem túl rózsás a helyzet, és hogy ez a háttere. Mennyiben látja ezt valósnak, ezt a felvetést, hogy tényleg figyelemelterelésről van szó, és azért van ekkora nagy dobra verve ez az egész népszavazás?
Én magam is így gondolom. Úgy gondolom, hogy nem egy önmagáért és nem a családok védelmébe került kiírásra ebben a pillanatban, és itt meg szeretném hangsúlyozni, szeretném, hogy én nem a kezdeményezést aláíró személyek, állampolgárok jó szándékát vonom kétségbe, Isten ments. Én egyszerűen arra reflektálok, hogy ebben a pillanatban és ebben a formában véleményem szerint ez egy figyelmeltelenül hadmozdulat, hogy így fogalmazzak. Azt, hogy mire vonatkozik, azt majd az elkövetkező hetek fogják elénk tárni, hogy minek a füstje, ha szabad nekem így fogalmazni, tehát miről kell elterelje, ha el kell terelje ezt a bizonyos figyelmet. De talán a legfontosabb nem is ezen spekulálni, hanem ha már így történt, akkor valóban mindannyiunk felelőssége, azt gondolom, hogy ennek a referendumnak, illetve a referendumot megelőző kampányidőszakban, az elkövetkező hetekben olyan nyelvezetben tartsuk meg, olyan viszonyulást legyünk képesek legalább mi, erdélyi magyarok egyik vagy másik oldal véleményét képviselő erdélyi magyarok megfogalmazni, olyan véleményeknek hangot adni, amelyek nem ártanak, és amelyek nem korbácsolják fel nagyon-nagyon káros hatást kifejtve a közhangulatot, általában véve az erdélyi magyar társadalmat. Legyünk demokratikusak, tudjuk elfogadni egymás véleményét, és valóban én azt gondolom, hogy akkor mindenki saját belátása szerint tudja meghozni a legjobb döntést. Ez az én magánvéleményem.
Zoltán írja egy másik SMS-ben, hogy várják el mások az én tiszteletemet, ha ők nem tisztelik az én véleményemet arra vonatkozóan, hogy a szexuális beállítottság maradjon a négy fal között, ne vigyük a nyilvánosság elé, írja Zoltán egy SMS-ben. Óhajt-e reagálni erre a bejegyzésre?
Természetesen teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezt a véleményt is tiszteletben kell tartani. Ez a többségi egyébként többségében körvonalazódó vélemény, és pont ez lenne a cél. Pontosan ez lenne a cél, hogy olyan módon és olyan átgondolt ezt a véleményt megerősítő törvénykezéssel, és nem referendummal, és nem ezt ennyire felkormácsoló, kihegyező kampánnyal megtenni, hanem egy olyan törvénykezést létrehozni, kialakítani, amely ezt a célt szolgálja.
De már most felvetődik annak a kérdése, ugyebár, hogy itt történt egy kormány és kormányzó párt ellenes demonstráció, amit a csendőrök eléggé keményen szétvertek augusztus 10-én. Bebizonyíthatja-e egy ilyen népszavazásra való mozgósítás? Mert hogy Márton Árpád kollégája borítékolta, azt mondta, hogy várható az eredménye. Úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy ez nem lehet bukás. Tekintetében, de
közvéleménykutatások is igazolják a közvélekedését referendummal vagy referendum nélkül.
Tömegmozgósítás lehet? Tehát megtörténhet-e az, hogy ez direkt így van kitalálva, hogy bebizonyítsa ugyebár a kormányzó szociáldemokrata párt, hogy mekkora tömeg alapja van az általa felvetett kérdéskörnek, és hogy valamelyest tompítsa mindazt, ami augusztus 10-én történt?
Az, hogy a szociáldemokrata pártnak ezzel a felvetéssel, illetve ennek a referendumnak még egyszer az, ebben az időpontban és ilyen formában való kiírásával mi a célja, én ebbe a spekulációba nem bocsájtkoznék. Talán még abban sem, hogy milyen megerősíti őket ez, vagy nem erősíti meg, hogy hogyan fogják ők ezt értelmezni, hogy az ők támogatottságuk mércéje az, hogyha tömegek mozgósulnak ezen a referendumon való részvételre. Itt nagyon-nagyon sok minden összemosás, mindent összemos ez a referendum kiírás, ezért is gondolom én azt, hogy tartalmában is zavaros, és időzítésében nem a kérdéskör, hanem a referendum kiírása megkérdőjelezhető indítatású. Ezért mondtam én azt, még egyszer teljesen magánvéleményként kifejtve, hogy én egészen biztosan nem fogok részt venni ezen a referendumon, még akkor sem, ha nem két, hanem 22 napig tartják azt.
Igen, hát ezt tiszteletben kell tartani a véleményét. Mindenki saját belátása szerint vesz részt, vagy maradt távol. Ugyebár ugyanez volt a szavazási viszonyulás is a magyar parlamenti képviselők, szenátorok körében, hogy mindenki lelki ismerete szerint állt hozzá a kérdéshez, és szavazott úgy, ahogy jónak látta. Nem kerülhetem meg, és nem egy rossz néven, hogy személyes dolgokra kérdezek rá, de október 7-e előtt lesz még egy fontos dátum az ön életében, szeptember 26-a, amikor újabb tárgyalás lesz a legfelsőbb bíróságon. Közben történt megint egy botránysorozat, és az ön vágyát úgymond megalapozó lehallgatási dossziék és lehallgatási jegyzőkönyvek kérdése is felmerült, hogy ez nem volt legális. Jót tehet ez az önügyének, vagy egyáltalán hogy fut neki a szeptember 26-ai dátumnak? Mit vár tőle?
Ebben a pillanatban sajnos a törvénytelen lehallgatásokra, illetve ami az én esetemben még fontosabb, nem magában a lehallgatásokra, hanem a törvénytelen lehallgatásokat törvénytelenül és fervidve fordító intézmények hatáskörére nincs érvényben olyan törvénymódosítás, ami változást hozhatna. Alkotmánybírósági döntések vannak, ezt tudni kell, mint az én esetem is mutatta, vagy figyelembe veszi a bíró, vagy nem veszi figyelembe. Tehát mindaddig, amíg a büntetőeljárás könyv, törvénykönyv nem emeli törvényes szintre ezeket az alkotmányellenes, vagyis hát nem viszi be a törvénybe ezeknek az alkotmányellenes cikkeknek a módosítását, addig én mindössze reménykedhetem, bizakodhatom, hiszen a remény hal meg utoljára, de nagy valószínűséggel minden lehetőség nyitva marad, hiszen nem férek hozzá a lehallgatások eredeti, ugye de nem tudom szakértői vizsgálat alá vetni, nem férek hozzá ezekhez a lehallgatásokhoz az eredeti formájukban. Nem tudom megkérdőjelezni, illetve nem tudtam, hiába kértem a felvételek nyilvános peri tárgyaláson való meghallgatását, mert erre ugye olyan gyenge minőségű volt a lehallgatás, hogy nem lehetett ezt eszközölni. És hát ezekből kifolyólag az első valóban szeptember 26-án sorra kerülő tárgyaláson mi meg fogjuk erősíteni újra az alapfokon elutasított kéréseinket, meg fogjuk fogalmazni, le fogjuk adni, de úgy gondolom, hogy semmilyen bizonyosság nincs, és nem tud ebben a pillanatban lenni arra vonatkozóan, hogy ezekkel kapcsolatban milyen döntés születik. Ez az igazságszolgáltatás dolga ebben a pillanatban, hogy valamilyen módon valóban igazságot szolgáltasson ebben az ügyben is.
Meg vagyok győződve, hogy nem vagyok egyedül, és engedjem meg, hogy tiszta szívvel biztosítsam, hogy önnek drukkolok. És gondolom, hogy tudja azt, hogy hányan állnak ki az ön ügye mellett, és az ön személye mellett. Tisztelt Horváth Anna. Én köszönöm nagyon szépen, hogy rendelkezésre állt, és mindenről tájékoztatott. Sajnos a műsoridőnk véges, és lejárt. Sok sikert!
Köszönöm a lehetőséget!